Nem állok jót, de azért nem helyes róluk ítélni meg a mexikóiakat. Mellesleg az a gyanú, hogy a szóban forgó úriember nem csak kiabált, de a zsebébe is mélyen belenyúlt, hogy a dollárjaival megnyeri a személyzetet. Láttam, hogy rögtön lezárták a kapukat, és hallottam, ahogy izgatottan sutyorogtak egymás között. Egyszerű, becsületes védencének úgy látszik, pénze is van bőven. Egy percig se kételkedtem benne, hogy prosperál az üzlete, válaszolt Rock. Potter a józan üzletember tipikus megtestesítője. Még kivetni valót talál ebben. Azt hiszem, újabb fogódzókat adhatok a rejtély megfejtéséhez, mondta Brown atya, majd nehézkes méltósággal felállt, és elhagyta a helyiséget. Aznap este vacsora közben Rock le nem vette a szemét a Potter házaspárról, és úgy érezte, hogy újabb tények birtokába jutott, de ezeknek egyike se rendítette meg abban a hitében, hogy komoly veszedelem fenyegeti a Potter ház békéjét. Maga Potter különösen méltó alanynak bizonyult a gondos megfigyeléshez. Az újságíró eredetileg meglehetősen prózai, igénytelen jelenségnek vélte, s most örömmel fedezett fel benne finomabb vonásokat, melyek szerinte illettek egy közelgő tragédia hőséhez vagy áldozatához. Potter töprengő arca határozottan figyelemre méltó volt, bár gondterhelt, s időnként ingerültséget tükrözött. Rockra olyan benyomást tett, mintha most gyógyult volna fel valami betegségből, haja fénytelen volt, ritkás és kissé lenőtt, mintha mostanában nemigen tartotta volna rendben, és szokatlan szakálla is hasonlóan hatott. Egyszer-kétszer ingerült, éles hangon szólt a feleségéhez étkezés közben valami tablettákról, meg emésztési problémákról, de igazi nyugtalansága nyilvánvalóan a kívülről fenyegető veszélynek szólt. Az asszony tűrhetően, bár kissé leereszkedően játszotta a türelmes Griseldát, de az ő tekintete is megállás nélkül körbe-körbe járt az étteremben, az ajtókat, ablakzsalukat leste, mintha valami erőszakos behatolástól tartott volna. Rocknak minden oka megvolt rá, hogy miután korábban végignézte az asszony meghökkentő indulatrohamát, az gyanítsa, hogy Mrs. Potter aggodalma nem egészen őszinte. Ennek az éjszakának kellős közepén következett aztán be a szenzációs esemény. Rock meg volt róla győződve, hogy ő az utolsó a vendégek közül, aki visszavonul szobájába, amikor észrevette, hogy Brown atya ismét ott üldögél megbújva a narancsvágai mögött, és szép nyugodtan olvasgat a halban. Kurtán jó éjszakát kívántak egymásnak, és az újságíró már épp fellépett az első lépcsőfokra, amikor a fogadó bejárata hirtelen megremegett, csak úgy rászkódott a kapu, ahogy valaki kívülről döngetni kezdte, és az ajt is túl kiabálva vadul követelte, hogy engedjék be. Rock biztos volt benne, hogy egy hegyes végű hegymászóbot csapásainak hangját hallja. Lenézett a már elsötétített halra, és látta, hogy az alkalmazottak izgatottan ide-oda futkosnak, hogy megnézzék, be van-e mindenre teszelve. Erre komótosan megindult fölfelé, majd szobájába érve azon mód leült, és indulatosan nekilátott, hogy megéri a beszámolóját a lapjának. Leírta a fogadó ostromát, a bajos hangulatot, a hotel elnyűlt eleganciáját. Brown atya gyanús kitérő válaszait, s főként az idegborzoló üvöltést a kapunál, mintha prédára leső farkas ordítana a fogadó tornácán. Aztán, amint így fogalmazta a cikket, hirtelen újabb hang ütötte meg a fülét, mire megállt kezében a toll. Elnyújtott, ismétlődő fügyszót hallott, amely pillanatnyi lelki állapotában kétszeresen felingerelte, mert olyan volt, mintha összeesküvők adnának jelt egymásnak, vagy mint párzás előtt a madarak burukkalása. Aztán néma csönd lett, s ő moccanatlanul fülelt, majd hirtelen felugrott, mert újabb zajt hallott a közelben. Valami halkan neki csapódott valami felületnek, majd tisztán kivehetően egy koppanás hallatszott. Mr. Rock úgy döntött, hogy valaki megdobta az egyik ablakot. Magabiztos lépteivel lesietett a földszintre, a halba, amely teljesen üres volt már, legalábbis majdnem. A kis tisztelendő ugyanis még mindig ott ült a narancsfa tövében, egy kis álló lámpa alatt, láthatólag teljesen belefelejtkezve a könyvébe. Még mindig nem akaródzik lefeküdnie, atyám? Kérdezte Rock félreérthetetlen gunnyal. Tipikusan rendszertelen életvitel, válaszolt Brown atya széles mosolyjal feltekintve. Hajnalig fennmaradni. Az uzsora gazdaságtana kedvéért. Lezárták a fogadót, közölte vele Rock. Mégpedig alaposan, válaszolt az atya. Szakállas barátja a jelek szerint minden óvintézkedést megtett. Mellesleg az a benyomásom, hogy egy kissé zilált idegállapotban van. Vacsora közben kifejezetten feldúltnak mutatkozott. Még csodája? Vágott vissza az újságíró. Nyilván ő is észrevette, hogy barbár erők szövetkeztek, hogy ezen a barbár helyen aláássák magánéleteinek bástyáját. Nem tudom, nem volna a helyesebb taktika, mélázott el Brown atya. Ha belülről igyekezne megerősíteni magánélete bástyáját, talán akkor biztosabban védekezhetne a kívülről támadó barbár elők ellen. Sejtettem, hogy a végén még kimutatja, mindenért ő a hibás, vágott vissza Mr. Rock. Meg lehet kissé türelmetlen volt vacsora közben a feleségével, de az igazság mégis az ő oldalán áll. Az a gyanom, hogy ön alakoskodik, és sokkal többet tud, mint ahogy mutatja. Mi folyik végül is ebben az átkozott fogadóban? Ön például miért nem fekszik le, kérdem én? Mire vár itt a halban, mikor minden normális ember már rég az igaza álmát alussza? Elég egyszerű a magyarázat, mondta nyugodtan a páter. Kiderült, hogy valakinek szüksége van a szobámra. Ugyan kinek? Nos, ha tudni akarja, Mrs. Potternek, válaszolt rendíthetetlen nyugalommal az atya. Természetesen felajánlottam, hogy átengedem neki egy kis időre. Annak ugyanis ki lehet nyitni az ablakát. Menjen csak föl, és nézze meg, ha mindent tudni akar. Előbb valami mást kell elintéznem, csikorgatta a fogát Rock. Ha úgy tetszik, ön csak játssza el a szerepét ebben az ocsmány komédiában, de én még kapcsolatban állok a civilizált világgal. Azzal a telefonfülkéhez nyargalt és feltárcsázta a lapját, csak úgy ömlött belőle a szó az elvetemült papról, aki képes volt összejátszani az elvetemült poétával. Mikor befejezte, felrohant Brown Páter szobájába, ahol az atya épp akkor gyújtott meg egy gyertyasonkot, amelynek fényében az újságíró rögtön láthatta, hogy az ablak tárva nyitva áll. Épp idejében lépett oda, hogy még lássa, amint lent a gyepen egy férfi nevetve göngyöl össze egy erős szálú kötéllétrát, miután valaki a végét nyilván leoldotta az ablakpárkányról. A nevetőskedvű úriember szép szál, sötét bőri férfi volt, és egy ugyancsak nevetőskedvű szőkehölgy állt közvetlenül mellette. Ezúttal Mr. Rock azzal sem vigasztalhatta magát, hogy a hölgy kacaját hisztérikusnak minősítheti. Igazi, elképesztően jókedvű kacaj volt ez ugyanis, s végig csilingelt a kanyargós kerti ösvényen, amelynek végén karján a hölgyel a trubadur eltűnt a megfigyelő szeme elől, a sűrű sövénykerítés mögött. Azsár Rock felháborodott tekintetében a végítélet pusztító villáma égett, amint a pap felé fordulva kijelentette. Biztosíthatom, hogy egész Amerika tudomására fogom hozni ezt a botrányt. Ön tehát segítséget nyújtott egy férjes asszonynak, hogy megszökjön göndörfürtű szeretőjével. Úgy van, felelte egykedvűen a páter. Én valóban segítettem egy asszonynak, hogy megszökjön göndörfürtű szerelmesével. És ön még Krisztus szolgájának vallja magát? Kiabált most már önkívületben Rock. És még büszke is egy ilyen bűn elkövetésére? Igen sok bünténnyel volt már dolgom, mondta szelíd mosolyal az atya. Szerencsére azonban ez alkalommal bűnről szó sincs. Házias idill ez, és a házi tűzhely meghitt fényében fog véget érni. Kötélhágcsóval végződött, és Nem kötéllel, azt látom, méltatlankodott Rock. Nem férjes asszonyról van szó? De igen, bólintott Brown atya. Nem az ura mellett volna a helye? Sistergett Rock. Hiszen ott is van az ura mellett, felelt a páter. Erre az újságíró végképp elvesztette a fejét. Hazudik, sűvöltötte. Az a szerencsétlen ember ott horkol az ágyában. Úgy látom, ön valóban sokat tud a szóban forgó úr magánügyeiről, mondta Brown atya türelmes megadással. Akár meg is írhatná az életrajzát. Egy szakállas üzletember útja címmel. Egyetlen dolog van csupán, amit nem sikerült kiderítenie. A nevét. Ne humorizáljon, csattant fel Rock. A vendégkönyvben ellenőriztem. Tudom, bólintott az atya megnyugtatóan. Tudom, hogy ott áll ákombákom betűkkel. Rudel Romanes. Hipátia Potter itt adott rendezvút neki, és nagy merészen közvetlenül a Romanesé alá írta a saját nevét, amikor úgy döntött, hogy elszökik vele. Majd a férj, amikor a nyomukba ér, az asszony neve alá bígyeztette a saját aláírását. Mint egy tiltakozás kép szorosan a felesége neve alá. Akkor aztán Romanes, akinek a bőre alatt is pénz van, mint várható, egy népszerű vélet embergyűlölőtől, lefizette az itteni barbár személyzetet, hogy torolszoljanak el minden bejáratot, és ne engedjék be kedvesének hites urát. Én pedig, ahogy ön nagyon helyén valóan megállapította, segítettem neki, hogy mégiscsak bejusson. Ha az ember olyasmit hall, amitől egy csapásra az egész világ a feje tetejére áll, például, hogy a farok csóválja a kutyát, vagy hogy a hal fogja ki a horgászt, vagy esetleg, hogy a föld kering a hold körül, bizony időbe telik, míg képes megkérdezni, hogy jól hallott-e, jó időre leköti a tudatát, hogy a nyilvánvaló igazság ellenkezőjét hallotta. Rock végül kinyögte. Csak nem akarja azt állítani, hogy az a jelentéktelen kispasi lenne a romantikus Rudel Romanes, akivel tele vannak a lapok. A fürtösfejű operettszínész meg Mr. Potter a Pittsburghi tőzsdeügynök. De igen, felelte Brown atya. Amit megláttam őket, rögtön tudtam. Persze azért utána is jártam a dolognak. Rock elnémult, próbáltam megemészteni a hallottakat, de kisvártatva kijelentette. Éppenséggel lehet, hogy igaza van, de hogy jutott ilyen gondolatra a tények ellenében? Brown atya, mintha egy percre zavarba esett volna, de aztán visszaereszkedett a székébe, maga elé merett, majd halvány mosoly jelent meg kerek, kissé, együgyű ábrázatán. Hát, mondta végül, nézze, szóval én nem vagyok romantikus alkat. Az ördög tudja, miféle algat, vágta oda Rock nyersen. Mert látja, ön például romantikus alkat, magyarázta türelmesen Brown atya. Ha úgy néz ki valaki, ahogy a költőt elképzeli az ember, kész elfogadni, hogy költő is az illető. Van magának fogalma, barátom, hogy néz ki egy költő? Teljesen félrevezette az emberiséget az a három jóképű arisztokrata a múlt század elején. Byron, Goethe meg Shelley. Higgy el, valaki az ihlet hevében kijelentheti, hogy a szépség égő csókja érte ajkam, vagy mi az ördögöt firkál össze ez a pasas, de ez nem jelenti azt, hogy ő maga különösen szép lenne. Van magának fogalma arról, mennyi idős lesz valaki, mire a hírje bejárja a világot? Vad sugárzó hajkononával festette meg Swinburne-t, csak hogy Swinburne szegény teljesen megkopaszodott, mire késői amerikai és ausztrál rajongói egyáltalán értesülhettek volna játszint szépségű fürtjeiről. Így járt Danuccio is. Mellesleg, ha jobban megfigyeli, Romanesnek még mindig igen nemes feje van. És egész lényéből sugárzik valami intellektuális erő. Tudnélik, tipikusan intellektuális alkatú ember, és mint az ilyenek, általában elég ostoba. Teljesen felemészti az intenzitás, amelyel belső világát elemzi, és az emésztési problémáit. így aztán egy tipikus amerikai szépség, aki azt hitte, hogy maga a kilenc múzsa fogja a Parnassus csúcsára repíteni, ha egy igazi költővel megszökik tőzsneügynök férje mellől, egyetlen nap alatt rájött, hogy elege van az egészből. És mire a férj megjelent, és megostromolta érte a várat, a hölgy boldog volt, hogy visszamehet hozzá. Na de, egy ilyen férjet értetlenkedett Rock. Valahogy nem illik a képbe. Ó, hát túlságosan sok szerelmes ponyvát olvasott, barátom, felelte Brown atya, s félig lehúnyta a szemét, hogy elkerülje a másik tiltakozó tekintetét. Magam is ismerem a szabványsztorit, hogy a történet kezdetén az ártatlan szépséget hozzáadják valami ostoba vén tőzsdei spekuláshoz. És vajon honnan ered a sületlenség? Onnan, hogy ezek a modern írományok ebben is, mint sok egyébben, a modern valóságnak épp az ellenkezőjét tükrözik. Nem állítom, hogy ilyesmi sosem történik meg, de ha mégis, manapság csak is a leányka hibájából. Manapság ugyanis a fiatal lányok ahhoz mennek férjhez, akihez akarnak. Kivált kép az olyan elkényeztetett fiatal hölgyek, mint Hipátia. És ugyan kihez mennek? Egy olyan szép és gazdag lány, mint Hipátia, millió hódoló dönt körül. S százat egy ellen, hogy a millió közül a legcsinosabbat fogja választani, akivel egy partin vagy esetleg a teniszpályán találkozott. Na már most! Az átlagos üzletember néha igen jó megjelenésű férfi. És mikor Hipátia látókérében felbukkant egy ifjú isten, akit épp Potternek hívtak, édes mindegy volt neki, hogy ügynöke vagy épp betörő. Persze, az ember figyelembe veszi a társadalmi milliót, valószínűbb, hogy üzletember az illető, és hogy Potternek hívják. Ön olyan gyógyíthatatlanul romantikus alkat, hogy egész teóriája ezen épült fel. Egy isfiú istent nem hívhatnak Potternek. Higgy el, barátom, a nevek nem méltányosan vannak kiosztva közöttünk. Hát jó, mondta némi töprengés után Rock, de a továbbiakat hogy magyarázza? Brown atya erre hirtelen felállt a kényelmes karosszékből. A gyertyafény megnyújtotta árnyékát a falon és a mennyezeten, s ettől, mintha hirtelen megváltoztak volna a szoba arányai. Hát igen, mormolta a foga közt. Ez a legkomiszabb az egészben. A legfantasztikusabb vonatkozása az egész történetnek. Hajmeresztőbb, mint az indián kísértetek ezekben a dzsungelekben. Ön azt gondolta magában, hogy én utat akarok nyitni a latin-amerikai zűrésnek, és a legfurcsább az egészben, hogy bizonyos mértékig igaza is van, mondta Brown atya, s úgy pislogott a szemüvege felett Rockra, mint egy bagoly. Ön azt mondja, pokolba minden romantikával. Én viszont azt mondom, mindent meg kell tennünk az igazi romantikáért, hisz olyan ritka jelenség manapság, főleg a forró ifjúság néhány szűk esztendején túl. Igenis azt mondom tehát, hogy pokolba az intellektuális barátsággal, a platonikus érzülettel, pokolba az önmegvalósítás hamis kényszerével. Én vállalom inkább a hivatásomnak látszólag ellentmondó szerepkört. Pokolba minden úgynevezett szerelemmel, mely távolról sem szerelem, csupán hiúság, dicsvágy, feltűnési viszketegség vagy szenzációhajhászás. Ha ezeket sikerül kiirtani életünkből, talán sikerül szabad utat adnunk az olyan szerelemnek, amely valóban szerelem, és ezért ugyanúgy meg kell küzdenünk, mint a késóválság és a szabadosság megfékezéséért. Hogy a fiatalokat szétveti a vágy, azt minden jó pap éppen olyan jól tudja, mint az orvosok azt, hogy a fiatal szervezet nehezen tud védekezni a kanyaró ellen. Na de, Hipátia Potter legalább 40 éves, ha nem több, és körülbelül annyira izgatja ez a poétácska, mint a kiadója vagy a reklámfőnöke. És itt van a kutya elásva. Ez a költő a reklámja lett. Kizárólag a maguk sajtója tehet róla, hogy idáig fajult az ügy. A reflektorfény, mely a hölgy minden lépését követte, és amely végül ahhoz a téveszméhez vezette, hogy állandóan a figyelem középpontjában kell lennie a címoldalon, még ha botrány árán is, ha a botrány eléggé fenséges és lélekbe markoló. A szerencsétlen a fejébe vette, hogy legalább George Sandnak kell lennie, akinek a nevét a fáma örök időkre összekötötte Alfred de Musée nevével. Mikor idei fiúságának valódi romantikája megfakult, a korosodók tipikus bűne kerítette hatalmába, az intellektuális ambíció bűne. Nincs ugyan említésre méltó intellektusa, de nem is kell intellektus ahhoz, hogy valaki intellektuálnak számítson. Azért meg kell adni, bizonyos értelemben elég eszes a hölgy, jegyezte meg elgondolkodva Rock. Igen, egyetlen értelemben, válaszolt Brown atya. Az affér üzleti vonatkozásait illetően tévedhetetlen érzékkel kalkulált. Mindennek persze semmi köze az itt lebzselő szerencsétlen digókhoz. Ön átkot szóra filmsztárok fejére, és azt állítja, hogy gyűlöli a romantikát. Tényleg azt hiszi, hogy a filmsztárok érzelgősségükben engednek, amikor mondjuk ötöt szörkötnek házasságot? Nagyon is gyakorlati megfontolások motiválják őket. A filmsztárok ugyanis általában ugyancsak praktikus gondolkodású emberek, sokkal inkább, mint ön. Azt is kijelentette, hogy minden szimpátiájával a megbízható üzletemberek oldalán áll. Nem gondolja, hogy Rudolf Romanes kitűnő üzletember? Ő is felmérte, épp úgy, mint az asszony, micsoda reklámfogás lesz számára egy ilyen utolsó, mindent elsöprő, szenvedélyes viszony egy híres társasági szépséggel. Azt is tudnia kellett, hogy nem tartja szilárdan kézben az ügyet. Azért rohangált annyira össze-vissza, s tett meg mindent, hogy lefizesse a személyzetet és lezárassa a bejáratot. Minden esetre annyit mondhatok, és ez az ügy egyetlen tanúsága, hogy sokkal kevesebb botrány lenne a világban, ha az emberek nem eszményítenék a bűnt, és nem akarnának a bűnös pózában tetszelegni. Ezek a szegény mexikóiak, néha az az ember benyomása, úgy élnek, mint az állatok, vagy inkább úgy esnek léptennyomon bűnbe, mint az emberek, de nem sokat adnak holmi eszményekre. Ennyit igazán a javukra írhatunk. Épp oly váratlanul, ahogy az előbb felugrott, Brown atya most visszaereszkedett a karosszékbe, és bocsánat kérően elnevette magát. Ez hát a vallomás, amellyel tartoztam, Mr. Rock mondta. A botrányos ügy, mikor is Brown atya segédkezet nyújtott egy szerelmi háromszög elrendeződéséhez. Most aztán azt tehet a vallomással, amit akar. Ha így áll a dolog, mondta Rock és felállt, talán már is visszavonulok a szobámba, és átírom a cikket. De előbb kénytelen leszek felhívni a szerkesztőséget, hogy bevalljam, mennyi ostobaságot fecsegtem össze-vissza nekik az előbb. Alig fél órája közölte az újságíró lapjával, hogy egy pap segédkezett egy költőnek elszöktetni egy tisztességes üzletembernejét, és íme most újra telefonált, hogy elmesélje, hogyan akadályozta meg ugyanaz a pap a költőt aljas szándékában. Csak hogy ez alatt a fél óra alatt megszületett, óriási méretekre dagadt, szerte szállt a szélben a hír Brown atya botrányáról. Az igazság még most is fél órás késésben van a rágalomhoz képest, és senki nem tudhatja, mikor és hol fogja utolérni. Az újságírók szenzáció éjsége és a páter ellenségeinek mohó rossz indulata a következtében a történet első verziója pillanatok alatt elterjedt, még mielőtt nyomtatásban megjelent volna. Rock maga sietett azonnyomban kiigazítani és megcáfolni a hírt egy másik közleményben, amelyben pontosan beszámolt róla, hogyan is végződött az, de persze távolról sem volt biztos, hogy ez az első verziót megsemmisítette. Rengetegen olvasták az első közleményt, a helyreigazítást viszont nagyon kevesen. Szerte a világban hol itt, hol ott, újra és újra feltámad a régi história, mint hamu alatt a tűz Brown atya botrányáról, amely szerint pap dúlta fel Potterék otthonát. Brown atya a pártjának apologétái nem lankadó szorgalommal figyelik, hol bukkan fel a pletyka, és fáradhatatlanul hadakoznak ellene száfolatok, leleplező cikkek és protestáló levelek formájában. A leveleket időnként közlik alapok, időnként nem. Senki se tudja, hányan vannak, akik hallottak az esetről, és nem olvasták az esetről megjelent száfolatot. Fedhetetlen és ártatlan emberek sokasága meg van győződve róla, hogy a mexikói botrány megfellebbezhetetlen történelmi tény, akárcsak a Guy Fawkes féle lőpor összeesküvés. Jegyzet. Guy Fawkes és összeesküvő társai 1605. november 5-én fel akarták robbantani az angol parlament londoni épületét a felsőházi ülés alatt, de a készülő merényletet idejében felfedezték. Akkor valaki újra felvilágosítja ezeket a jámbor elméket, de már is kénytelen észlelni, hogy újra felbukkan a régi történet, mégpedig most művelt és jól tájékozott emberek körében, akikről aligha feltételezné bárki is, hogy ilyen sületlenségeknek hitelt adjanak. Így aztán most már a két Brown atya az idők végezeteig üldözheti egymást a világ egyik végétől a másikig. Az egyik arcátlan bűntárs egy szenzációs botrányban, aki menekül az igazságszolgáltatás elől, a másik pedig egy rágalomhadjárat áldozata, feje körül az igaztalan vád kétes dicsfényével. Egyik sem hasonlít azonban túlságosan az igazi Brown atyára, akit az eset egyáltalán nem tört össze. Kissé suta lépteivel egyre járja a maga útját, kezében az elnyűhetetlen esernyővel, és amerre csak elhalad, szeretettel figyeli az emberek jó részét, elfogadja a világot olyannak, amilyen, utitársául, de sohasem bírájául.